Hozva, hogy vissza fog menni a szigetre, de mégsem úgy akart elvonulni, mint vert fél. Levelet írt Tímeának, melyben fölkérte őt, hogy minden levelét, mely hosszas távol létében komáromi házához lesz utasítva ezentúl, vegye át, bontsa fel, közölje ügyvédjével vagy biztosával, ha szükségét látja, s ahol intézkedni kell, rendelkezzék teljhatalommal férje nevében. Utalványozzon, vegyen át és adjon ki pénzeket saját belátása szerint. Egyúttal visszaküldte neki íróasztal a kulcsát, hogyha okmányokat, szerződéseket kell kikeresni, kéznél legyen az. Ez volt a tromf. Mikor azt érezte, hogy titkához közel járnak, sietett egészen rávezetni a titokra. Így talán nem fog az kiderülni. A gyanú szemének homály kell, és sötétség, mint a bagoly szemének. Az a világosságban nem jól lát. Azzal kiadta utasításait telep biztosainak, mindegyiknek megmondva, hogy hosszú időre el fog utazni, de azt nem, hogy hová. Minden őt érdeklő levelet intézzenek Komáromba, a nejéhez. Levetincről késő délután indult el egy fogadott paraszt szekéren. Azt akarta, hogy nyomát veszítsék, azért nem utazott saját lovain. Még néhány nap előtt babonás volt, az égtől, az elemektől várt titkos jeleket, amik megtérítsék. Most már azokra sem ügyelt. El volt határozva, hogy a szigetre átmegy. Pedig az égi jelek, az elementumok nagyon is siettek őt baljóslataikkal visszariasztani, sőt, erőhatalommal megakadályozni. Este felé, amint a Dunapart hosszú jegenye csalitja már látható volt, egyszerre valami fakóvörös felhőfolt támad az égen, s jön sebesen gomolyogva errefelé. A fuvaros bunyevác eleintén csak imádkozik nagyokat sóhajtva, de amint közeledik a füstfellek forma, káromkodásra fordítja az áhítatos szót. A galambóci szúnyogok jönnek! Azok az ördög teremtményei, amiknek száma trillió, amik ott laknak a galambóci sziklák odúiban. Egyszer-egyszer fölkerekednek, felhőszámra lecsapnak a síkságra, s jaj akkor minden baromnak, melyet a szabadban találnak. A szúnyogfelhő elboríta a síkságot, melyen Tímárnak át kellett volna utazni. Az apró, fullánkos szörnyek meglepték mind a két lovat füleikbe, szemeikbe, orjukaikba tódulva. A megriadt állatok nem voltak fékezhetők többé, bőszülten fordultak vissza a szekérrel, s vágtattak feltartóztathatatlanul északnyugat felé. Tímár kockáztatta a szekérből kiugrást, ügyes is volt és szerencsés, nem törött sem keze, sem lába. A lovak a szekérrel elfutottak a világba. Ha adott volna valamit az előjelekre, ez már elég ok lett volna arra, hogy visszaforduljon maga is. De most már makacs volt, hiszen olyan úton járt, amelyre az ember nem kéri többé az Isten segítségét. Most már akart menni. Noémi arra vonta, Tímea arra taszította előre. Az indulat éjsarka és délsarka, s az akarat vitte most már előre. Hogy lemaradt szekeréről, megindult gyalog a dunaparti jegenyés felé. Pedig fegyvere is ott maradt a szekéren, ő puszta kézzel menekült meg róla. Egy vastag fűzfahusángot metszett magának a csalitban, ez volt a fegyvere. Azzal elkezdett utat keresni a bozótban. Ott aztán eltévedt. Az éjszaka ott lepte. Mentül tovább bolyongott, annál kevésbé talált ki a bozótból. Utoljára rábukkant egy rőzsekunyhóra, s elhatározta, hogy ott megmarad éjszakára. Tüzet rakott a szerte szétheverő rőzsekévékből, szerencséjére vadásztáskája a nyakában volt, mikor a szekérről leszökött, abban volt kenyér, szalonna. Azt elővette, s a parázsnál kenyeret, szalonnát pirított. Még valami mást is talált vadásztáskájában. Azt a dupla pisztolyt, melyel Tódor reállőtt a kunyhóból. Talán éppen ez a kunyhó volt az. Az bizony meg lehet. Hasznát nem vehette a pisztolynak, mert lőporszaruját is a kocsin hagyta, hanem arra mégis szolgált az a pisztoly, hogy fatalizmusában megerősítse. Akire hasztalan lövöldöznek, annak kell még valami dolgának lenni a világban. Erre a biztatásra nagy szüksége is volt, mert amint az éj leszállt, elkezdett a bozót félelmes tanyává lenni. A farkasok vonítottak a közelben. Tímár láthatá zöld fényű szemeiket villogni a sűrű berek közül. Egy-egy vén ordas a kunyhó hátáig lopózkodott, s ott ordítá el magát rémségesen. Tímárnak egész éjjel nem volt szabad a tüzet elhagyni aludni. Ez tartá csak a fenevadakat vissza. Ha a kunyhóba bement, ott meg olyan borzadályos sziszegés hangjai riaszták, aminőkkel a kígyók fogadják az embert, s lomha tömegek mozdultak meg a lába alatt. Tám valami teknős békára lépett. Tímár egész éjjel éleszti a tüzet, s a hosszú rőzsekaró tüzes végével képzelmes ábrákat rajzolt a levegőbe. Talán saját gondolatainak tűz hieroglifjai voltak azok. Milyen szomorú éj, akinek nyugalmas házai vannak, kényelmes fekhelye otthon, fiatal, szép nő a háznál, akit feleségének nevezhet. Aztán most egy dohos, gomba benőtte kunyhóban tölti az éjszakát egyedül. A farkasok vonítnak körülötte, s feje fölött a rőzsében lomhán csúszik végig a vízi kígyó. Pedig ez a nap születésnapja, kedélyes családi ünnepélyez itten. És akarja, hogy így legyen. Most már akarja. Mihálynak kegyes, ájtatos kedélye volt. Gyermekkorától ahhoz volt szokva, hogy minden reggel, minden este magában imádkozzék. Ezt a szokást el nem hagyta soha, s minden veszélyben, nyomorúságban, amin küzdelmes életében annyiszor keresztül ment, az volt a menedéke, hogy imádkozott. Hitt az Istenben, és megmenekült, és amihez kezdett, az sikerült. És ezen a félelmes estén nem tudott imádkozni. Nem akart beszélni Istennel. Ne láss meg, hol járok. Ezen a születésnapján túl nem tudott imádkozni többé. Dacolt a sorssal. Mikor a hajnal szürkülni kezdett, az éjszaka fenevadai behúzódtak berkeik mélyébe. Tímár fölkerekedett éjjeli tanyájáról, s nem sokára rátalált az ösvényre, mely egyenesen a Dunapartra vezetett. Itt várt azután Reá az új rémület. A Duna szertelenül meg volt áradva. A tavasz utói hóolvadások ideje volt ez, a folyamős, sárga, iszapos hullámai nagy gyökérrel, elsodort fűzfákkal voltak tele, a halászkunyhó, melyet Tímár keresett, máskor magas dombtetőn állt, most a küszöbéig ért a víz, s a csónak, mit hátrahagyott, a kunyhó melletti vén fűzfa törzséhez volt kötve. A kunyhóban nem talált senkit. Ilyen áradás mellett halászni nem lehet. A halász eszközöket is mind elvitték az elmenekült halászok. Ha kellett égi jel, ha kellett isteni nyilatkozat, ez már az volt. A megáradt folyam állt az útjában egész fenséges erőhatalmával. Senki sem járt ilyenkor a folyón. Itt a csodaszerű intés. Vissza kell innen fordulni. Nem többé, mondta Tímár. Elindultam, oda megyek. A kunyhó ajtaja be volt zárva. Azt betörte, hogy hozzájusson az evezőihez és csákjájához. Látta a hasadékon át, hogy azok oda vannak betéve. Azután beleült a csónakjába. Zsebkendőivel hozzákötözte a lábszárait a kormánypadhoz. Eloldotta a csónak kötelét, s betaszította azt egy lökéssel a hullám közé. Akkor azután elkapta az ár és vitte magával. A Duna rettenetes úr volt akkor, kiharagjában erdőket szaggatott ki gyökereikből, a hátára szállott ember csak egy féreg, mely egy szalmaszálon úszik. Hanem ez a féreg dacolt vele. Egymaga evezett két evezővel, az volt egyúttal a kormány. A sebesen rohanó ár táncoltatta ladikját, mint egy dióhéjat, az ellenkező szél is azt akarta, hogy visszakergesse a partra, ahonnan elindult, de már nem engedett sem szélnek, sem hullámnak. Fövegét ledobta a lábaihoz, izzadságtól csapzott haját lobogtatta a szél. A csónakja orrán átcsapó hullám hideg zuhannyal csapkodta arcát, de az sem hűtötte le. Melege volt. Melege volt attól a gondolattól, hogy talán Noémi most veszélyben van a kis szigeten. Ez a gondolat nem engedte karjait kifáradni. A Duna a szél erőszakos két hatalom, hanem az emberi szenvedély és akarat még erősebb. Tímár itt ismert magára. Mennyi akaraterő lakik szívében, milyen szívosság karjaiban. Emberfölötti munka volt, amit végzett. Ár ellenében eljutni az Osztrova-sziget végcsúcsáig. Itt aztán megpihenhetett. Az Osztrova-szigetet egészen elborította az ár. A fák között foly a víz, most már csákjával könnyebb volt a csónakot előrehajtani a fák között. Magasra fel kellett hatolnia, hogy onnan azután vízmentében ereszkedve juthasson a senki szigetére. Mikor aztán kellő messzeségre felvontatta csónakját, s azután kihatolt a sziget pagonyából, egy új, meglepő látvány állt előtte. Máskor a senki szigete el volt takarva egy széles nádas által, s csak a fák koronái látszottak ki. Most pedig a nádas nem volt sehol, s a sziget egész alakjában szabadon állt a Dunaák közepén. Az áradat a nádas felett hömpölygött, s a sziget fái úztak benne, csak a tévetek szikla és környéke zöldült ki egyfolton. Tímár lázas türelmetlenséggel bocsátá az árnak csónakját, minden evezőnyomás közelebb hozta hozzá a tévetek sziklát, melynek koronája égszínkék volt a virító levendulától, oldala aranyos a sarkantyúvirág lefutó lugosától. S mentül közelebb látszott a szikla, annál türelmetlenebb volt a közelítő. Már láthatta a gyümölcsöst, melynek fái derékig vízben álltak, de a rózsakert szárazon maradt. A kecskék, juhok odaszorultak fel. Most hallhatja Almira örvendő ugatását. A fekete állat kirohan a partra, ismét visszafut, megint előjön, beleveti magát a vízbe, s eléje úszik a közeledőnek, onnan megint vissza. Hát azt a rózsaszínű alakot látja-e Mihály ott egy virító jázminbokor aljában, ki egész a lábai alatt hömpölygő víz széléig eléje jön? Még egy evezőnyomás, a csónakpartot ér. Mihály kiszökik belőle, a csónakot elviszi a hullám, nincs rá szükség többé, nem ügyel rá senki, hogy kivonja a partra, ők csak egymást látják. Körös körül az ős paradicsom, gyümölcstermőfák, virágzó föld, szelíd állatok, körülzárva hullámkerítéssel, és abban Ádám és Éva. A leány remegve, sápadva áll a közelítő előtt, s midőn az odarohan eléje, midőn maga előtt látja, akkor egyszerre kitörő indulattal veti magát keblére, s önfeledő örömmel kiált: visszajöttél! Te! 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 És ajkai, midőn megnémulnak is, még akkor is mondják, hogy te, te, te. Körül az ős paradicsom. Fejeikre a jázminbokor hullatja ezüst koronáját, s a sárgarigók és fülemilék kórusa énekli: a Gaspadi Pamilói.